A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Október 5-én újra szentelik az ezer éves múltra visszatekintő, megújult Szent Mihály főszékesegyházat, az ősz folyamán pedig a Veszprémi Várnegyed több épülete is megnyílik a látogatók előtt. Vezetett sétákon csodálhatjuk meg az egyik legősibb magyar templomot és annak altemplomát, az érseki palota különleges termeit, a 13. századi Gizella kápolnát és a Várnegyed egyik legősibb emlékét, a Szent György kápolnát is. A Szent Mihály főszékesegyház a főegyház megye szíve, és falaiban a mai napig ott vannak a Boldog Gizella által alapított egykori székesegyház építőkövei. A hitet tárgyi emlékekkel is szeretnénk erősíteni, a térben viszont láthatjuk őseink igyekezetét, ennek jegyében választottuk ki a székesegyház újraszentelésének dátumát is. Október 5-én lesz épp úgy, ahogy 1910-ben, az akkori megújítás, átalakítás után, ismertette Udvardi György veszprémi érsek. Magyarország az Európai Unió tagállama, és senkivel nem áll háborúban, így az Európai Unióban sem állhat háborúban, jelentette ki Orbán Viktor napirendelőt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az EU-t nem szabad háborús célokra használni, amíg akár csak egyetlen ország ellenzi azt. Nem támogatjuk Ukrajna tagságát sem, mert attól tartunk, hogy a háború is betenné azzal a lábát az Unióba, mondta. Emlékeztetett, nyáron foglalkozni kellett az energiabiztonsággal is, mert támadások érték a barátságkőolajvezetéket. A kormányfő arról is beszélt, nem sikerült visszavonatni a migrációs paktumot Brüsszelben, mert nem voltak hozzá elegen. Ez azt jelenti, hogy 2027-től Magyarországra erőszakolnák azt, de nem fogadjuk el és nem is hajtjuk végre. Véleménye szerint a jelenlegi uniós gazdaságpolitika lassú és cselekvésképtelen, a következő hónapok kérdése, hogy ezen tudnak-e Brüsszelben változtatni, de az EU jelenlegi szerkezete szerinte alkalmatlan arra, hogy sikeressé tegye a tagállamok gazdaságát. Nem is várunk erre, Magyarország saját gazdaságpolitikába kezdett, ennek része az adócsökkentés is, több pénz marad a családoknál. Az otthonstart a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program, a magyar középosztály kiszélesítése. Brüsszel olyan kedvezőtlen vámmegállapodást kötött az Egyesült Államokkal, hogy azt ellensúlyozni kell. A Nemzetgazdasági Minisztérium iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervet dolgozott ki, sorolta Orbán Viktor. Évelején hajtóvadászatot indított a kormány a drogkereskedők ellen, az alaptörvényben is rögzítették ezt. A miniszterelnök szerint azonban még hiányzik néhány büntetőjogi részlet, ezért arra kérte a parlamentet, hogy alkossák meg a hiányzó szabályokat az őszi ülésszakban. Magyarország minden olyan kezdeményezést támogatni fog az ENSZ közgyűlésén, amely közelebb visz a békéhez, és minden olyat elutasít, amely fokozza az eszkaláció veszélyét, mert teljesen reális harmadik világháborús kockázattal nézünk ma szembe. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter reményét fejezte ki, hogy a résztvevő országok megpróbálják majd a mostani hetet arra felhasználni, hogy tegyenek egy nagy lépést az ukrajnai béketeremtés felé, miután az elmúlt hónapok a biztató fejlemények ellenére sem vezettek eredményre. Az ENSZ közgyűlésének keretében is téma lesz a családi alapú magyarországi adóforradalom, az ugyanis olyasféle világszenzáció, amelyre mindenhol odafigyelnek, jelentette ki a tárcavezető. Szijjártó Péter arról számolt be, Magyarország és Törökország közös eseményt rendez, amellyel kifejezetten a családokra fognak fókuszálni, amire szavai szerint nagy szükség van, mert a családot, mint intézményt nagyon durva támadássorozat éri a nemzetközi extrém liberális mainstream részéről, fogalmazott. Fontosnak nevezte, hogy a gyermekvállalás ne hozza anyagilag hátrányosabb helyzetbe a családokat. A Mavir energia irányító adatai szerint szeptember elejére 9000 megawatt fölé nőtt a megújuló áramtermelők összes beépített teljesítménye, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A napelemes rendszerek viszik a prímet, A sorban a biomassza, biogáz, a szél, a víz, a hulladék és a földhő következik. A hazai naperőművek kapacitása nyáron ért el a 8 gigawattot, a háztartási naperőmek darabszáma tavasszal haladta meg a 300 ezeret, tudatták. Ismét megszervezi az elsősegélynyújtási ismeretek, a légutat veszélyeztető állapotok és az anafilaxia című képzésének gyakorlati alkalmait az Oktatási Hivatal és az Országos Mentőszolgálat. November 6-áig mintegy 1200 pedagógus készülhet fel az allergiás gyermekek szakszerű ellátására. Megbénították az olaszországi városok működését a palesztin nép iránti szolidaritásban rendezett tüntetések, amelyek Milánóban utcai összecsapásokba torkolottak a felvonulók és a rendőrök között, de más városokban is voltak atrocitások. A több mint 80 városban majdnem egy időben zajló megmozdulásokon az Izraellel való diplomáciai és gazdasági kapcsolatok megszakítását is követelték a római kormánytól. Végül az időjárásról. Nyugat felől érkezik majd a hidegfront. A Duna vonaláig már borult esős őszi idő lesz, attól keletre pedig még marad a nyár, egyelőre csapadék nélkül és élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között alakul, napközben nyugaton már csak 20-22, keleten még 30-31 fok lesz. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit az esti stáb nevében, és ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Kvasszinger Jenő. Növükben is szép estét, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsorkínálatot. Elsőként Megértés című interaktív műsorunkkal készülünk önöknek, melyben ma Racs Csaba atya várja a hallgatóink telefonhívásait. A 21 órai híreket követően Kazuo Ishiguro Csellisták című írásának első részét Schmidt Zoltán olvassa fel. Majd Mit tegyek című műsorunkban Szakács Péter Réflöpi plébánost hallják, aki Bódi Magdi boldogávatási eljárásának érseki delegátusa. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó műsorunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Örkény István életét és egyik legismertebb művét, a Tóték című kisregényt ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, nyugdíjas magyar nyelv és irodalom szakos tanár előadásából. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben vendégünk lesz Palik Zoltán, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetője. Adásunk végén pedig Juhász Andrással, a Bibó Franchise Kft. Alapítójával beszélgetünk a fenntartható gazdálkodásról és higiéniáról. A 23 órai híreket követően a Vatikáni Rádió adása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit a hitoktató. Az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget, az iskola kezdésről, Szent Gellért életéről és 14. Leó pápáról. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
A megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Racs Csaba atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Racs Csaba atya vagyok. A következő szűk egy órában velem lesznek itt a Megértés hullámhosszán a Szent István Rádió interaktív bűsorában. A 36-os körzet 510-es, 610-es telefonszámon várnánk a telefonjaikat, kérdéseket, hozzászólást, bármi, ami lelki természetű, ami foglalkoztatja a kedves hallgatókat. Nagy szeretettel várom a hívásaikat. Addig is a mai estére én készültem egy témával, mégpedig a téma maga adja magát ebben az időszakban, szeptember hónap második felében járunk, ebben a hónapban két nagy Mária ünnepünk is volt, kisboldogasszony ünnepe, illetve fájdalmas anya ünnepe. Következő hónap, ráadásul október szűzanya hónapja, Máriával szeretnék foglalkozni a mai este. Kicsit visszapillantva először két ünnepünkre, a kisboldogasszony ünnepe, fájdalmas anya ünnepe. A kisboldogasszony ünnepe, itt a magyar elnevezés, a kisebbik boldogasszony ünnep, Máriának a földi születésnapja, szemben a nagyobbik boldogasszony ünneppel, ami pedig a mennyei születésnapja. Nagyon ritka egy szentnél az, hogy a földi születésnapját ünnepeljük. Szűzanyán kívül egyetlen egy ilyen szentünk van, keresztelő Szent János. Talán azért van ez így, mert mind a kettőjük esetében a küldetésük, az ahhoz szükséges kegyelmek, Mária esetében a kegyelmeknek a teljessége, az, hogy mentes volt mindenféle bűntől, mind az áteredő, mind pedig a személyes bűntől, hogy Isten kegyelme megőrizte őt tisztának, illetve keresztelő Jánosnál szoros kapcsolata az Úrral, mint előfutár. Valószínű, hogy ezek lehettek az indokai annak, hogy az ő esetükben a földi születésnapot is megünnepeljük. A többieknél nem. Miért nem? Ott feltehetően azért, mert a szentjeinknek az élete az egy folyamatos küzdelem volt. Nagyon sok szentünknél érdemes egy kicsit ilyen szemüvegen keresztül is olvasni a szentek életét, de életüknek egy részében nem biztos, hogy azon az úton jártak, amin egy jó tanítványnak kéne járnia. Hogy ott volt az ő életükben is nagyon sokszor nagy kérdőjel, küzdelem a hibákkal, a gyarlóságokkal, az üdvösségért. Éppen ezért az ő esetükben a célba érést szoktuk megünnepelni, amikor megküzdötték a maguk harcait, célba értek, Jóisten kegyelméből üdvözültek, és mindaz, amit végigéltek, az példakép számunkra, nekünk, akik jelen pillanatban is küzdelemben vagyunk az örök életünkért. Viszont Szűz Máriánál és keresztelő Jánosnál erről kevésbé beszélhetünk, Szűz Máriánál egyáltalán nem, keresztelő Jánosnál ott pedig nem nagyon tudunk olyan mozzanatot a Szentírásból, ami arra utalna, hogy ő bármikor is a hitében megbicsaklott volna, vagy bármi olyat tett volna, ami esetleg ellenkezik mindazzal, amit mi Jézus nyomán helyesnek, szentnek és üdvösségesnek tartunk. Földi születésnapját ünnepeltük a szűzanyának. A másik ünnep, az pedig nem más, mint amit úgy fogalmazunk, hogy Szűz Mária életében a hitnek az útját járta. És ez az út, ez nem volt egyszerű számára. Maga a küldetésének a megértése, és ami ezzel együtt járt nehézség, kereszt, amit köznyelven úgy szoktunk nevezni, azok a fájdalmak, amik érték őt, az alatt még ő beteljesítette mindazt, amit az angyal ott a názáreti házban rábízott, hogy hozza világra és nevelje fel Istennek a fiát. 7 fájdalmat szoktunk ilyenkor említeni, ami őt érte. Nyilván ezek mind szentírási részek nyomán lettek hozzá társítva az ő személyéhez. Ez a 7 fájdalom Jézusnak a körülmetélése, amikor a Szent Család menekült Egyiptomban, a 12 éves Jézusnak a keresése, illetve az azt követő párbeszéd ott a jeruzsálemi templomban, amikor találkozott fiával, ahogy hordozta a keresztet, amikor a fiát megfeszítették, amikor levették a keresztről, és az ő ölébe helyezték, majd amikor sírba tették. Ugye ez az a 7 fájdalom, amit szoktunk vele kapcsolatban említeni, de mindig hozzátesszük azt, hogy mindezt ő nagy-nagy alázattal, végtelen türelemmel és végtelen hittel élte végig, tudva azt, hogy nem ezeké a kereszteké, szenvedéseké az utolsó szó, hanem majd a feltámadás, ott majd a harmadnapon, húsvét vasárnap hajnalban, amire egyébként a János evangéliuma is utal, egyszer talán már volt is szó ebben az adásban erről, ahogy kezdődik a kánai mennyegző. Harmadnapon mennyegzőt tartottak a galileai Kánában. Már ott a János evangéliuma utal arra, hogy a harmadnappal, hogy végül is a legnagyobb jel, az nem ez az első jel lesz, amit Jézus, mint csodát megtett ott Kánában, hogy a vizet borrá változtatta, hanem a valódi jel, amikor majd a feltámadásával legyőzi a halált, és elkezdődik az a fajta örök élet mindegyikünk számára, amit Isten nekünk szánt, amit megálmodott rólunk. És nyilván Mária a hitében pontosan tudta ezt, hogy a fia esetében nem a haláli és a szenvedési az utolsó szó, hanem a feltámadásé, de ugyanakkor viszont, mint ember, nyilván végig szenvedte együtt fiával az ő küldetését. A következőkben majd egy kicsit az angyali üdvözlettel szeretnék foglalkozni vele kapcsolatban, mert ott sok minden olyasmiről beszél a Szentírás, amit jó tudnunk a szűzanyával kapcsolatban, és jó tudnunk a saját üdvösségünkkel és a saját utunkkal kapcsolatban. Mielőtt erre rátérnénk, hallgassunk egy kis zenét.
Énekünk égi anyám,
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Radcsaba atya vagyok, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit itt a Megértés hullám hosszán, Szent István Rádió interaktív műsorában, 36-os körzet 510-es, 610-es telefonszámon várom a hívásaikat nagy szeretettel. Addig is Szűzanyának a személyével foglalkoznánk. Angyali üdvözlet. Nagyon sokat foglalkozunk vele, Názáretben, családi otthonban Gábor angyal megjelenik. Egy a mi fogalmaink szerint még igen fiatal, nagy kamaszlánynak, aki már a kor szokása szerint jegyese a Dávid házából való Józsefnek, és egy ajánlatot tesz, amire Mária igent mond. Ugye így ismerjük ezt a történetet, Máriának a történetét, ezzel foglalkoznánk a továbbiakban egy kicsit. Mindenek előtt én fölolvasnám Lukács evangéliumából ezt a részt. A 6. hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, s a szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és megszólította. Üdvözd légy, kegyelemmel teljes, veled van az Úr. E szavak hallatára Mária meghökkent és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal így folytatta. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Méhedben fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Fiad nagy lesz, és a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s uralmának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt. Hogyan történik ez, hiszen férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta. A Szentlélek száll rád, s a magasságbeli borít be árnyékával. Ezért a születendő szentet is az Isten fiának fogják hívni. Íme, rokonod Elzsébet is fiút fogant öregségében, s már a 6. hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen. Mária így válaszolt, az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavaid szerint. Erre az angyal eltávozott. Így hangzott Mária történetének az eleje, Szent Lukács evangélista tolmácsolásában, és egy-két dologra akkor hadd hívjam fel a figyelmet. Mindjárt azzal kezdődik ez a beszámoló a 6. hónapban. Itt egy utalás történik Keresztelő János édesanyjára, Erzsébetre, akire később utalni is fog a szöveg, aki már a 6. hónapjában jár a várandósága során. Ő lesz a jel azzal kapcsolatban, hogy Isten kegyelme mindent megtehet. Istennél semmi sem lehetetlen, ugye így fogalmaz az evangélium. 6. hónap. Gábor angyalt küldi el az Úristen, akiről azt tudjuk a Bibliából, hogy három főangyal egyike. Mihály, Ráfael és Gábor főangyalok. Hát Isten nem akárkit küld el a maga követségében, hanem az egyik főangyalát. Ez főleg annak a tükrében érdekes, hogy az Ószövetségben nagyon sokszor, amikor angyalokról beszél a Szentírás, akkor úgy fogalmaz a Szentíró, a Szentlélek ilyen szempontból azért zseniális, hogy embereket így tud vezetni, hogy tudjanak úgy fogalmazni, hogy sokszor olyan, mintha nem is az angyal jelenne meg, hanem maga Isten. Miért? Mert az angyalok, ők Istent képviselik itt ebben a világban, aki a Bibliának a felfogása szerint közvetlenül nem jelenhet meg itt a földi világunkban. Mindig kell neki valaki, akin keresztül számunkra meg tud nyilvánulni. Az Ószövetség előszeretettel figyelt az angyaloknak a személyére, ahol egyértelmű volt az, hogy Isten üzenetét közvetítik, és ezt mindig érzékeltették, vagy érzékeltették, hogy itt nem magának az angyalnak a személye fontos, hanem az, aki küldte. És valójában nem az angyal beszél, hanem itt Isten beszél. Egy kicsit ennek fényében érdekes, ahogy kezdődik Máriának a története, megjelenik neki Gábor angyal. Azt is lehetne mondani, hogy nem akárhol, Názáretben, ami teljesen ismeretlen a Bibliában, az Ószövetség egyetlen egyszer sem említi, Galileában található, egy olyan helyen, amit a kor egy kicsit lenézett, vidékinek tartott, butának az ottani embereket. A korabeli rabbik mondták, hogy Galileából valójában igazán nagy tanító nem is származhat. Az újszövetségi szentírásunkban is megfogalmazódik ez a fajta kifogás, hogy ugyan mi jó jöhet Názáretből. Egy olyan helyen jelenik meg az angyal, ami nem tartozott a nagy központi szent helyek közé, nem úgy, mint Keresztelő János esetében Jeruzsálem. Azután nem említi a szöveg itt Máriának a szüleit, akikről csak a hagyományból tudunk, Szent Anna és Szent Joakim. A Szentírás nem említi őket, egyszerű emberek. Keresztelő Jánosnál említi Zakariást és Erzsébetet, akik ráadásul papi származásúak voltak, és külön ki is van emelve, hogy igaz emberek is voltak egyben. Hát az angyal egy félreeső településen, Názáretben jelenik meg, egy egyszerű családnak az otthonában, egy fiatal lánynak, aki már jegyes, abban az időszakban 12-13-14 éves korban lettek jegyesek a lányok, akik házasságra készültek. Ez a jegyesség általában egy évig tartott, tehát igen fiatalon mentek férhez abban az időszakban a lányok. Mária sem volt ez alól kivétel. Egy fiatal lány, megjelenik neki az angyal, belép hozzá és megszólítja, mégpedig hatalmas tisztelettel. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, veled van az Úr. Azt mondja, hogy kegyelemmel teljes. Itt egy görög kifejezést találunk az evangélium szövegében. Azt mondja az evangélista, hogy kekaritomené. Ez egy speciális kifejezés, amit úgy lehetne magyarra áttenni, hogy minden kegyelemmel el van látva. És nem csak a múltban és most, hanem mindig. Ő az a személy, aki rendelkezik a kegyelmeknek a teljességével. Hát Mária, ez a szűz, ez a fiatal lány, a kegyelmek teljességével rendelkezik, és még hozzá is teszi, hogy veled van az Úr. Ezt az Ószövetség nagyjaival kapcsolatban szoktuk hallani, hogy vele van az Úr. Hogy vele van az Úr teljes kegyelmével, minden támogatást, kegyelmi támogatást megad neki. Miért olyan fontos az, hogy Mária szűz, és miért olyan fontos az, hogy kegyelemmel teljes? Azért, és itt érdemes egy kicsit a katekizmust is lapozni, mert ő rajta keresztül Isten egy új kezdetet akart megvalósítani, ahol nem az emberi tényezők azok, amelyek döntőek, hanem az ő kegyelme, ahol Máriának nem földi értelemben vett férje lesz, hanem maga Isten lesz az, aki, és ezt nagyon sokszor idézőjelbe téve kell értenünk, hogy Máriának a férje, ugye, akitől Máriának a gyermeke születik, Jézus. És ehhez Máriát meg kellett őrizni, ehhez a küldetéshez. Tisztának és bűn nélkül valónak. És ehhez kellett az, hogy Isten kegyelme Máriát már születésétől fogva alkalmassá tegye erre a küldetésre. Hogy is fogalmaz a mi katolikus hitünk ezzel kapcsolatban? A szeplőtelen fogantatás ünnepén szoktuk ezt sokszor hallani a templomainkban, hogy Isten Jézus személyére való tekintettel, itt nyilván Máriának a küldetéséről beszél, Szűz Máriát fogantatása pillanatától kezdve megőrizte minden bűntől, mind az áteredő, mind pedig a személyes bűntől, hogy alkalmas személy legyen Isten tervében. Úgy is szoktuk mondani, hogy alkalmas eszköz legyen. De itt a történetben ez is egy kicsit sántít, mert mivel folytatja Lukács evangélista, azt mondja, hogy e szavak hallatára Mária meghökkent, és gondolkodni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Hát Máriának megvolt a szabadsága, gondolkodott rajta. Tehát nem automatikusan elfogadta, hanem ő gondolkodott mindazon, amit hallott. És ez máshol is előkerül, hogy a későbbiek során, amikor fiánál valami olyasmivel találkozik, amit nem ért, mindig ki van emelve, hogy ő gondolkodik rajta. Tehát ő végig gondolja, forgatja a szívében, ezt a 12 éves Jézus történeténél halljuk. Hogy Mária nem elégszik meg pusztán annyival, hogy vakon elfogad tényeket, ő elgondolkodik rajta itt is. Miféle köszöntés ez? Miről szól ez a köszöntés valójában? Ez nagyon fontos része Mária küldetésének, hiszen azt szoktuk mondani, hogy ő a maga küldetését szabad akarattal vállalta. Az angyal felajánlotta, ő pedig szabad akarattal elvállalta. A kegyelmi háttér az pedig ehhez az új kezdethez kellett, hogy Isten velünk emberekkel valami újat, valami mást kezdjen, ami az Ószövetségnek a tanúsága szerint annyira nem sikerült az emberiségnek, illetve az embereknek az életében, ez pedig a bűneinkkel, a gyarlóságainkkal való viszony. Van egy nagyon híres idézet Jeremiás próféta könyvében, ahol ki is mondja ezt a fajta emberi valóságot, amit mindegyikünk tapasztalhat, hát kicsit drasztikusan, de amúgy igaz. Azt mondja a Jeremiás próféta, vajon megváltoztathatja-e a bőrét az etióp, vagy tarka csíkjait a párduc? Na majd akkor tudtok ti is jót tenni, akik hozzászoktatok a gonoszsághoz. Miről beszél a próféta? Hogy az ember önerőből képtelen megválni a bűneitől. Istennek a kegyelmi közbelépése kell ahhoz, hogy új emberekké váljunk. Erről Ezekiel prófétánál találunk egy nagyon szép részt, 36. fejezet 16-tól 38-as versig, ahol az új szív és új lélek ígéretéről beszél a próféta, hogy Isten elveszi a kőszívünket, és hús, érző szívet ad nekünk, amely érti az ő kegyelmét, és érti őt is, hogy mit kér tőlünk. És Mária személyében ezek az ószövetségi nagy várakozások beteljesülnek, mert Isten kegyelme alkalmassá teszi őt a küldetésére, Isten megőrzi őt tisztának, és ellátja minden szükséges kegyelemmel. Hogy majd a történet hogyan folytatódik tovább, azt majd zene után hallhatjuk.
Tétült minden, túl nagy az árnyék. Már kiadtad lelked leheletét. Oldaladból vér és víz folyik rám még. Mindent adtál, hisz életünk ma tét. Ha rajtam volna messze vinni
lenne a lábam. A Golgotára Mária hozta a szívem, úgy akartad átöleljem és várjam, hogy hű anyámként ő szorítsa kezem. Jézus vére tisztára most engem, ruhám hófehér és zeng már a dal. Anyám Mária feledz engem a bárányal át, a sátán itt nem nyert csatát. Jézus lelke áradj rám és töltse, vett a szívem teljesen, hadd legyek tiéd. Anyám Mária a keresztnél lelek át, hol az ég értő adta a fiát. Ha Máriának hű szívével látnék, a lélek új erővel töltene el, jó anyámmal új emberré válnék, a teljesen a tiéd, ma égig emel. Jézus véred tisztára most engem, ruhám hófehér és szent már a dal. Anyám Mária feledz engem a bárány dalát, a sátán itt nem nyer csodát. Jézus lelke áradj rám és tölts el, vedd a szívem teljesen,
dicsértessék a Jézus Krisztus. Racsa Baltya vagyok, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit itt a Megértés hullámhosszán, Szent István Rádió interaktív műsorában, ahol a 36-os körzet 510-es, 610-es telefonszámra várjuk a hívásaikat. Mai este Máriával foglalkozunk ebben a nagyon szűk időben, angyali üdvözlettel. Mária fiatal lány, akihez belép az angyal, egy hallatlan általa is, nagyon nehezen átfogható, átlátható ajánlattal, amit nehéz megérteni, és hogy a Szentírást olvasgatja az ember vele kapcsolatban, az derül ki, hogy egy egész életen keresztül próbálta Mária megérteni mindazt, amit ott az angyal nagyon röviden elmondott neki, a végére viszont már értette. De kezdeteknél kevésbé, viszont Mária gondolkodik, ugye szentek szoktak gondolkodni, nem öntudatlan eszközei a Jóistennek, hanem nagyon is ott vannak ők a maguk személyével, értelmével, tehát próbálják megérteni mindazt, amit Isten nekik szán. Mária is, annak ellenére, hogy a mi fogalmaink szerint ő egy nagy kamaszlány, gondolkozni kezdett rajta, hogy miféle köszöntés ez. És az angyal ezt megérti, folytatja, és ennek megfelelően ne félj, kegyelmet találtál Istennél. Ez a ne félj, ez nagyon sokszor előjön a Szentírásban, nagyon sajátos az értelme. Az Ószövetségben a félelem a bűnbeesés után az embernek az első reakciója, így van bemutatva. Elbukik az első emberpár, és félelmükben elbújnak az éden fái között. És utána, mi így szoktuk szentírással foglalkozó szakemberek mondani, az Ószövetségben az Istenbe vetett hit az esetek legnagyobb részében egyenlő a félelemmel. Egyébként érdekes, még a mi magyar nyelvünkben is megjelenik ez a fajta mentalitás, amikor Isten félelemről beszélünk. Hogy valaki Isten félő ember, az annyit jelent, hogy milyen hívő, vallásos ember. Az Ószövetség világából jön, hogy a bűn miatt megsebzett ember már többet nem társként tekint Istenre, hanem valaki olyas valakire, akitől neki félnie kell, tartani valója van, aki fenyegeti őt. És itt az angyal mindenképpen ezt akarja valahol elhárítani, hogy nem kell félnie, hisz kegyelmet találtál Istennél. Terve van Istennek veled, Mária. És folytatja, méhedben fogansz, fiút szülsz, Jézusnak fogod elnevezni, de Jézus név egy nagyon sajátos név jelentésében annyit tenne, mint Isten, aki megszabadít, a szabadító Isten. Utal a húsvétnak a nagy ünnepére. Isten az ő népét erős kézzel, kigyújtott karral megszabadította Egyiptomból, a szolgaság házából. És ennek a gyermeknek a küldetése benne van a nevében, akit majd Mária fog világra hozni, hogy neki is ugyanígy kell megszabadítania az ő népét. A szolgaság házából, egy sokkal komolyabb szolgaságnak a házából, mint amilyen Egyiptomban volt része a választott népnek. A bűn és a halál szolgaságának a házából fogja az ő gyermeke Isten népét megszabadítani. És utána rátér arra, hogy végül is ki lesz ez a gyermek, hogy nem csak egy egyszerű ember, egy egyszerű szabadító. Azt mondja, fiad nagy lesz. Magasságbeli fiának fogják hívni. A magasságbeli az Istennek egyfajta megnevezése. Isten fia. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját. Utal az ószövetségi várakozásra, hogy Dávid házából kerül ki a végidőbeli szabadító, a messiás. Uralkodni fog Jákob házán örökké. Ugye Jákob háza Izrael népe, a választott nép, hogy ő lesz Isten népének az uralkodója, és ez az uralom a várakozásoknak megfelelően örök lesz, nem lesz vége. Hát Máriával közli az angyal, hogy ez a gyermek, akit ő a méhében fogan, és a szíve alatt fog hordozni, ő az, akire az Ószövetség várt. Nem kell mást várni. És Mária igazából csak egyetlen egy dologra kérdez rá, ami arra utal, hogy hát mennyiben a természetnek megfelelő mindaz, ami vele történik. Hogyan történik ez, hiszen én férfit nem ismerek? Egy a kérdés. És az angyal folytatja, hogy a Szentlélek száll le rád, és a magasságbeli borít be árnyékával. Ennek a két kifejezésnek nagyon komoly ószövetségi háttere van, hogy a Szentlélek száll le rád, mire gondolhatunk, Teremtés könyve első fejezet második verse. A föld puszta volt és üres, és Isten lelke lebegett a mélységek felett. Istennek ez a teremtő lelke, amelyel már találkozunk a világ teremtése előtt. Amelyel kapcsolatban majd el fogja mondani, hogy részese lesz ennek az ember, belélehelte az élet lehelletét. Hogy ez ugyanaz a Szentlélek, teremtő Szentlélek, aki ezt a világot létrehozta. Hogy Istennek ezt a kegyelmi csodáját, ami Mária életében megvalósul, ezt a teremtő Szentlélek fogja létrehozni. Az a lélek, aki ott volt a teremtéskor. Másik kifejezés is nagyon izgalmas, a magasságbeli borít be árnyékával. Hol találkozunk ilyennel? Hát a kivonulás történetében. Ahogy vándorol Isten népe Sínai pusztában, felhő kíséri őket, ami beburkolja, beárnyékolja a frigyládát, ami ott a találkozás sátrában van. Mire utal az evangélium, hogy az angyali üdvözletet követően itt a mi világunkban a valódi frigyláda, szövetségszekrény, Isten jelenlétének a helye, az már nem a jeruzsálemi templom lesz, hanem Máriának a méhe. Mert Isten valóságosan az ő szíve alatt lesz jelen. Ugyanúgy, mint ahogy a pusztai vándorlás során a felhő alatt ott vonult az ő népével együtt Isten, itt ebben az esetben az angyali üdvözlet után már Mária szíve alatt fog együtt létezni Isten az ő népével. És folytatja tovább az angyal, el is mondja, hogy ezért a születendő szentet Isten fiának fogja hívni. Mi ezt nagyon egyértelműnek tartjuk, meg át is szoktunk fölötte siklani, hogy Jézus Isten fia, meg második isteni személy, de abban a világban így emberre nem használták az Isten fia kifejezést. Illetve kerülték azt, hogy bármiféle utalás legyen arra, hogy Isten nem egy. Itt viszont kimondja, Isten fiának fogják hívni. Azaz, hogy Jézusnak valóságos isteni természete is lesz. Nem csak egyszerűen egy ember, akinek van egy emberi természete, ahogy Mária majd világra fogja hozni, hanem neki isteni természete is lesz. A magasságbeli fiának fogják hívni. Isten fiának fogják hívni. És hogy Máriának ne legyenek kétségei, rámutat Erzsébetnek a személyére, ahol Erzsébet és Zakariás hosszú-hosszú terméketlen időszak után késő öregségükben kaptak gyermekáldást. És azt mondja, hogy ez Isten mindenhatóságának a jele, aki képes megtenni bármit a tervének az érdekében. Olyas valakiket is termékenyé tenni, akik egész életükben meddők voltak. Lásd, Erzsébet ezen az úton jár, és már 6. hónapban van. Mert Istennél, és ez egy kulcsmondat az evangéliumban, és nem csak ezzel kapcsolatban, semmi sem lehetetlen. Istennél semmi sem lehetetlen. Gondoljunk arra, hogy Jézus próbálja megmenteni az üdvösség számára azokat a személyeket, akiket a korabeli társadalom nem tart alkalmasnak arra, hogy a választott népnek a közösségéhez tartozzon, vagy elítéli őket. Pogányok, a házasságtörő nők, az idegenek, ugye rómaiak, azután a nyilvános bűnösök, a vámosok, gondolhatunk Zakeusnak a történetére, ahol ráadásul ott a végén még el is mondja az Úr, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Mert Istennél semmi sem lehetetlen. Bárki visszafordulhat az útjáról. Vagy ahogy ugyanebben az evangéliumban Lukácsnál, Jézus a kereszten üdvözíti a jobb latrot, aki a mennyországnak az első lakója. Még ma velem leszel a paradicsomban. Ugye így hangzik az ígéret. Istennél semmi sem lehetetlen, és ezt itt Mária a maga életében megtapasztalhatja. És Mária nem tiltakozik, nem keres kifogásokat. A válasza: az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavaid szerint. És elindul a történet, Máriának a története. Ezzel az igennel, amit mi így igennek szoktunk nevezni, ahol Mária nagy vonalakban, feltehetően csak nagy vonalakban, tartalmat illetően megérti az angyalnak az ajánlatát, és megérti a küldetését is, hogy végső soron őt mire szánja az Isten. Nagyon egyszerűen úgy tudnánk kimondani, hogy arra szánlak téged, mondhatna az angyal, hogy világra hozd Istennek a fiát, Jézust, és felneveld. És utána visszaad majd nekem. Ezt Mária nyilván értette. De hogy ezzel mi minden fog járni, azt már kevésbé. És a róla szóló történetek az evangéliumokban nagyon sokszor pontosan arról beszélnek, hogy Mária maga életében hogyan kellett megküzdenie azzal, hogy egyrészt ő sok mindent tudott az angyali üdvözlet révén. Tehát ő nagyon sok mindent tudott a fiáról, és értette is a fiát, de ugyanakkor viszont ez a tudás nem volt még teljes. Tehát sok esetben Mária értetlen volt, vagy még nem látta át pontosan, hogy végül is ott adott helyzetben miről van szó. 12 éves Jézus a templomban, ahol annyit láttak, hogy az ő fiúk eltűnik, megtalálják Jeruzsálemben, ahogy oktatja az írástudókat, akik el vannak álmélkodva a gyermek Jézusnak a hatalmas eredeti tudásán, és nem veszik észre, hogy itt már Jézus a maga küldetését kezdi el teljesíteni. Bontogatja a szárnyait, hanem felelősségre vonják. Én és atyád bánkódva kerestünk. És Jézus helyrekelőt utasítsa. Nem tudtátok, hogy nekem az én atyám dolgaiban kell lenni? De mekkora fájdalom lehet azért az ott Józsefnek, aki hát persze, hogy tudta, hogy ő egy nevelőapa Jézus életében, és még erre figyelmeztetik is, hogy nem te vagy az én atyám, hanem a mennyei atya az én atyám, akinek a dolgaiban kell lennem, és nem tudtátok. És például ez az a mondat, meg a hozzá kapcsolódó események, amelyeket Mária később sokszor megforgat a szívében. Tehát, hogy kezdtem a mai alkalmat, Mária a hitnek az útján jár. Ami nem egyszerű, mert nem akárki az, akivel együtt kell járni ezt az utat, hanem maga Istennek a fia, akivel egy födél alatt kell laknia, és ez sokkal bonyolultabb, mint bárki mással megosztania az életét. De mégis a maga alázatával, a maga mély hitével végig tudja járni ezt az utat Isten kegyelméből. És nekünk is azt tanítja, hogy amikor mi is bizonyos dolgokra igent mondunk, amivel Isten megkínál minket, el kell fogadnunk még akkor is, hogyha esetleg csak tartalmilag értjük, vagy nagy vonalakban, és mély hittel ugyanakkor elfogadjuk azt, hogy mindaz, ami kell ahhoz, hogy végbe vigyük Istennek az akaratát, ahhoz a szükséges kegyelmeket, ha hittel vagyunk, mindig meg fogjuk kapni. És sikerülni fog mindaz, amit Isten velünk kapcsolatban eltervezett, amit bennünk meglátott. Én ezekkel a gondolatokkal kívánnék mindenkinek további nagyon szép estét, sok kegyelmet és jó éjszakát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Racs Csaba atya műsorát hallották.
Mit érezhetett az a lány azon a különös éjszakán, mikor egy angyal elébe állt, azt mondta, szülni fogsz egy babát. Mit mondanak majd az emberek, mi lesz, ha a falu szájára vesz, de engedelmes leszek megint, legyen a beszéded szerint. Szívével látta a láthatatlan, lelkében az Úr szavára várt, elhitte, amit mondott az angyal, s általa Isten fia földre szállt. Mária volt az a lány, aki egy különös éjszakán befogadta az Úr szavát, és szült nekünk egy babát. Aki felnőtt nem vétkezett, gyógyította a beteget. Miattunk Golgotára ment, és helyettünk szenvedett. Szívével látta a láthatatlan, lelkében betölti lelkemet, vérével kifizette tartozásomat, a mennyország ajtót nyitott neked.
Üdvözlégy, Mária, Mária.